Ne.
Mivel én szeretem mindig, hogyha előadunk, ugye van egy tanúságtétel a Milántól, én pedig szeretek ugye hivatásra kitérni, tehát hogyha esetleg a neveteket mondanátok meg azt, hogy, hogy mi a hivatásotok, illetve hogyha nem tudjátok, hogy, hogy mire készültök, meg nem, akkor pedig egyszerűen nem, vagy mi vagytok éppen már benne. Ugye az is lehet, hogy már valaki már csinálja nagyban. Tehát egy kicsit így szeretnék egy ilyen kört tenni. Igen.
Akkor kezdjük el, Petrinek.
Aha, kezdjük el.
Én engem már egy kicsit ismertek, talán én Petri vagyok, és csak itt vagyok, hát rádiósként működöm, és műsorosként, most hál' Istennek nem én beszélek, csak másokat beszéltetek, bár rögzítem, de most nem munkából, és azt hiszem talán így ennyi.
Uh-huh. András vagyok.
Gimnazista vagy még?
Most fogok menni egyetemre.
Melyikre?
A Seje, János Egyetem Komáromba. Uh-huh.
Milyen szakra néz?
Magyar-angol szakra.
Nagyon jó.
Én Zsófi vagyok, és kertészmérnökként tanulok most. Uh-huh.
Uh-huh. Én Fanni vagyok, én megkeresem az utam.
Én Sári vagyok, és alkalmazott vagyok.
Wow. Csaba vagyok, családokban, állandó diakonos és egyház megyei ifjúsági referens. Uh-huh.
Én Ildikó vagyok, orvos vagyok.
Én Ildikó vagyok, én már régen jártam Sőrbe, de Prágából, és most utazok, járok. Uh-huh.
Én Zsófi vagyok, Én
Forsi vagyok, szintén gimnazista, és még nekem is Csiszolódik az utam. Uh-huh. Nagyon jó. Én fejedomokosnak hívnak engem egyébként, és 7 év vagyok már a fazendában, mint misszionárius.
Nemes András vagyok, én 38 éves, 5 hónapja gyógyulok a fazendában.
Uh-huh. Akkor szerintem az elején egy kicsit bemutatnám azt, hogy mi is ez a fazenda, Da Esperanza, és akkor utána a személyes útról egy kicsit beszélnék, és aztán pedig a Milánnak átadnám a szót, meg elmondaná, hogy itt mit élt át itt a magyar fazendába eddig. Ugye a Fazenda de Esperanza az egy portugál szó, azt jelenti, hogy a remény udvara. 42 éve alakult Brazíliába ez a közösség. Hát elég egyszerűen, tehát az alapítókban abszolút nem volt az benne, hogy akkor most ők egy közösséget alapítanának, hanem volt egy német ferences atya, akit elküldtek volna Csingetámba, ez egy kis brazil város, ugye 360 ezer fővel, tehát az ott egy kis városnak számít. Egyébként ezt a São Paulo, csak hogy lássátok, 20 millió fős város például Brazíliában, tehát egy városban van 20 millió ember, és akkor annak a körzetében van ez a Guará Csingetá, és hát úgy ment oda, hogy akkor megismerkedett a Focolar közösségnek a karizmájával, azt ismeritek? A Focolar? Annak az a lényege, hogy egy Chiara Lubich alapította, egy olasz hölgy volt a II. Világháborúban, és a lényeg az tulajdonképpen az, hogy megélni az evangéliumot. Tehát az igéből táplálkoznak, és akkor azon, tehát hogy amikor az konkrétan megélik, annak a gyümölcseit egymással megosztják. És ugyanez volt a Freyhausnál is, amikor elment Guará Csingetámba, akkor elkezdte konkrétan megélni az evangéliumot, tehát látott egy csomó hajléktalant az utcán, és akkor azt kérdezte ott a parókián, hogy kik a 50 leggazdagabb család, akik járnak itt misére, akkor azokhoz elment vendégségbe, és mindegyiktől kért egy fél házat, és akkor így épített egy utcát ott a városba ezeknek a hajléktalanoknak, és beköltöztette őket. Meg hasonló dolgokat kezdett el csinálni, és akkor ezt ugye a misén megosztotta ezeket a konkrét tapasztalatokat, amikor az ember megéri az igét, annak milyen gyümölcsei vannak. És a fiataloknak ez annyira megtetszett, hogy a Nelson ilyen 18-20 éves fiatal volt akkor, ő is Focolar közösséghez tartozott, látott mindig egy csapatot a egyik sarokban, akik drogoztak. Tehát az az 1980-as évek volt, akkor kezdődött ezzel ott Brazíliába, és vette a bátorságot egyik nap, és akkor oda ment közéjük, ezekhez a fiatalokhoz, azért, hogy megismerje őket. Tehát nem azért ment, mert hogy ő most téríteni akart, vagy elkezdett Jézusról beszélni, hanem csak ott volt, és egyszerűen meghallgatta őket, megismerte a fájdalmaikat, azt, hogy miért kerültek ebbe a szituációba, És látta például, hogy az egyik szeret ilyen karkötőket csinálni, ugye az Brazíliában nagyon sokan szeretnek készíteni karkötőket, én is mikor voltam, én is megtanultam. Tehát látta, hogy az egyik nagyon szeretett ilyen karkötőt, és akkor azt mondta, hogy akkor taníts meg engem. És akkor elment azzal a fiúval, és akkor ott beszélgettek 3 órát karkötő készítés közben, és akkor a fiú ránézett utána, és azt mondta, hogy még soha életében nem érezte azt, hogy valaki ennyire közel került hozzá, tehát hogy ennyire barátja, és úgy átölelte a Nelsont, és akkor ilyen kis dolgok, meg odaadta a biciklét az egyiknek, mikor elkérte, pedig tudta, hogy ezt valószínűleg el akarja adni, és dolgokat akar vásárolni helyette. Ugye az a biciklivel járt minden nap munkába, meg egyiknek szülinapja volt, akkor megkérte a húgát, hogy csináljon egy tortát neki, és elvitték oda. Hát ilyen kis dolgok, és az egyik ilyen fiú, egy ilyen mennyi 2-3 hónap után megkérte Nelson, hogy Nelson, már nem bírom nézni, hogy anyukám hogy szenved a drogozás miatt, szeretnék valakit, aki 24 órában kísér engem. És akkor elő volt az első gyógyulónk, itt a fazendában, Antonio. Máig ott van a fazendában is, akkor mindig tart előadásokat, én is megismertem. És Nelson beköltöztette őt a saját házába, tehát a szülei házába. A szülei akkor Mozambikban voltak, és mikor hazajöttek, akkor azt látták, hogy egy csapat drogos van a házukban, ott Nelsonnal. Tehát ilyen kicsibe indult, mint ahogy benne van a Bibliában is, hogy olyan a mennyország, mint egy mustármag, hogy amikor elülteti az ember, semmit nem lát, de így idővel egy a leghatalmasabb fa lesz, és most már ugye van 170 fazenda világszerte, 30 országban, ugye most beköltöztünk Madagaszkára is, most hívtak meg minket, hol még? Ott, ahol a malájok vannak, azt nem tudom, nem a Fülöp-szigetek amellett van egy, van a Vietnám, nem Vietnám, nem tudom, valahol a Fülöp-szigetek környékén, Indonézia szerintem, ott most lett egy új házunk, meg ugye Magyarországon mi is elég frissek vagyunk, tehát mi másfél éve vagyunk itt Magyarországon igazából. És ez folyamatosan nő, hát a függőségek is folyamatosan nőnek a világban sajnos, úgyhogy igazából a karizma, tehát a fazenda karizmája, minden karizma az adott világ problémájára ad egy választ. Tehát hogy a Szent Ferencnél mi volt, hogy az egyház hát elkezdett egy olyan irányba elmenni, ami abszolút nem az evangéliumi irány, tehát püspökök ugye prostituáltakat tartottak, stb. És a Szent Ferencnek az volt a válasz, hogy akkor ő visszatért az evangéliumot, és elindította a közösséget, a ferences közösséget, és minden évszázadban vannak különböző problémák, és ezekre ugye az egyház reagál, és innen itt jött létre ugye a fazenda, mi a függőségekkel foglalkozunk alapvetően, ugye drog, alkohol, játékfüggőség, stb. Tehát ez így a fő irány, de Afrikában például vannak iskoláink, vagy akár kórházaink, tehát ami az adott országban éppen hát hiány szenvednek, vagy szükséget szenvednek, arra próbálunk így választ adni, és akkor Magyarországon egy másfél éve jöttünk be, Varga Lászlót, nem tudom, ismeritek? Ő egy püspök atyait Kapos Vári Egyház megyébe. Egy elég jó püspök egyébként, ő mindenkit behív a saját egyház megyébe, egy arról híres, teljesanyásokat is behívta tavaly, úgyhogy nagyon sok közösség van a Kaposvári Egyház megyébe, és akkor minket is ő hívott. Igazából az is egy külön sztori, hogy jöttünk, ugye már régóta akart egy ilyen közösséget a függőknek, de a Csenákoló az azt hiszem van Felvidéken, azt pont beszéltük, az nálunk azért nem lehetett, mert annak elég bonyolult így a szisztémája, hogy hogyan tud egy országban elkezdődni. Ugye még csak egyszerűen hát idejöttünk és elkezdtük, tehát hogy nekünk annyi a kritérium, hogy legyen egy terület, ahol működhetünk és legyenek papok, akik jönnek minden nap misézni. És akkor a püspök atya ezt így biztosította nekünk, így 2 évvel ezelőtt hívott, hogy én ugye Amerikába készültem, tehát én úgy volt, hogy csináltam egy missziós volt Brazíliába, és úgy gondolom, hogy megyek Észak-Amerikába missziózni. És akkor a püspök atyát így meglátogattuk, csak így hogy beszélgessünk, mert tudtuk, hogy szeretne egy ilyen helyet, de én azt hittem, hogy jó, akkor most 3-4 évig akkor most így várunk, amíg hív minket, de ő elég komolyan gondolta ezt a látogatást, és akkor már egy hét múlva már hívott, hogy akkor neki van egy területe, és akkor igazából nem mentem el Észak-Amerikába, tehát még pont visszamentem Brazíliába, és ott a Páter Paul meghallotta, hogy hív, és azt mondta, hogy nem, akkor megyünk Magyarországra, de akkor ezt is majd elmesélem, hogy ki Páter Paulus, de akkor szerintem átadnám akkor most neked egy kicsit a szót, hogy te mondd el, hogy Mit élsz hát a fazendában, hogy konkrétabban akár a közösség, lelkiség, munka, stb., amit most így kihagytam?
38 éves vagyok, ezt mondtam, én Budapesten születtem egyébként. Hát egy szegényebb családban, nem ebben a mély szegénységben, de nem kaptunk meg mindent. Két testvérem van, szóval nem éheztünk, szóval nem ebben a mély szegénységben. Elvált szülők, nevelőapa, otthon, hát volt, hogy kaptunk, előfordult így a nevelőapámtól, szóval volt fizikai bántalmazás is. Apukával nagyon ritkán találkoztam az igazival, úgyhogy egyébként ez a jó tanuló, jó sportoló voltam egy ideig. Aztán ez az otthoni helyzet, otthon állandóan viták voltak, kiabálások, agresszió, stb. És én nem szerettem otthon lenni, nem éreztem magam biztonságban otthon. És szerintem ezért választottam azt, hogy aztán edzés helyett elkezdtem így inkább az utcára járni, és akkor szerintem 13 éves voltam, akkor jött az első alkohol használat, nekem ez nem tetszett, igen, őszintén mai napig nem szeretem az alkoholt, illetve utálom. Úgyhogy aztán kipróbáltam egy drogot, na az már tetszett. Szóval ott azt éreztem, hogy megtaláltam, mire kerestem. Amit így kerestem, szóval biztonságban értem magam, volt egy úgymond közösség, ahová úgymond tartozok végre, és ugye otthon ezt én nem találtam meg. Szóval nekem mindig indult ez a kábítószerezés dolog. Aztán ez 23 évig tartott, szóval elég hosszú ideig. Hát több ilyen mélypont is volt ebbe a sztoriba. Ezt egyébként, hogy ott azt a biztonságot, amit érzek, meg azt a, hogy is mondjam, ilyen közvetlen tudtam lenni az emberekkel. És én nagyon egy szorongós, félénk gyerek voltam egyébként, szóval nagyon nehezen nyitottam mások felé. És ugye a drog meg ezt a gátat feloldotta. Szóval az ördög ezt végül nagyon elhiteti, hogy erre szükségünk van, vagy szükségem van. Aztán ez végül odáig jutott el az a dolog, hogy 2008-ban kezdtem a intravénás drogokat, aztán még a opiátoknál kötöttem ki, heroin, metadon program, több kórházi kezelés, több rehabilitáción is voltam. 2000-ben sikerült annyi drogot magamba adni, hogy leállt mind a két vesém egyszerre. 700-as volt a kreatinin szintem, és még emelkedett a doktőrnek, ez talán jelent valamit. Úgyhogy 9 hónapot voltam kórházban, lebénult mind a két lábam. És hát ez volt talán egyik legkomolyabb, de nem volt elég. Szóval én úgy gondolom, hogy 2016-ban tértem meg, de hogy azt én csak azt hittem, hogy az csak annyi az a sztori, hogy én elfogadom Jézust, és akkor ezért le van tudva, akkor onnantól ott van nekem az üdvösség. Szóval nem forgattam én a Bibliát, meg főleg nem cselekedtem én ezeket a dolgokat. Úgyhogy én hiszem azt, hogy Isten mentett meg abból a helyzetből. Szóval az intenzív osztályon kezdtem, ott a kórházi pályafutást, aztán látszott többi másik osztályra. De mondom, nem volt elég, mert nem volt igazi a hitem, nem cselekedtem azt, amit Jézus kért tőlünk. És nekem az utolsó 6-8 évem az odáig jutott, ez a tipikus teljes magányosság. Szóval egy szobában voltam, és egy drogost, vagy engem legalábbis két dolog érdekelt. Ha van cucc, akkor mikor adom be, hanem akkor honnan lesz. És az egész társadalmi, emberi, szociális, közösségi kapcsolat az erre degradálódott le gyakorlatilag, hogy ez semmi mással nem foglalkoztam. Kihasználtam az embereket, manipuláltam az embereket. Foglalkoztam bűnözéssel, ugye azért ezt nem könnyű két áosztályú dolgot egy fizetésből finanszírozni. Úgyhogy nem származom egyébként vallásos családból, szóval nem jártunk templomba meg ilyenek, sőt egyáltalán nem. Nagymamám, aki beszélt Istenről, én mégis hittem így Istenben, vagy így gondoltam, hogy valaminek lenni kell, de hogy nem foglalkoztam ezzel abszolút, és aztán hogy idősebb lettem, akkor kezdtem ilyen katekézisre járni egy nővérhez, és ő ajánlotta nekem így a fazendát. Én több másik rehabilitációs helyen is megfordultam már. Volt, ami hosszabb tartó volt, ilyen másfél év volt a leghosszabb idő, amíg sikerült így józannak, tisztának maradnom. De aztán végül mindig visszaestem. És ő mondta ezt a fazendát, és úgy jutottam el oda. Egyébként én hálás vagyok Istennek, hogy sikerült, hogy oda elvezetett, meg ennek a nővérnek is. Mert hogy emlékszem, a legelső misére, amin voltam, az egy bérmálás volt, az egyik testvéremnek volt, és ott a püspök helyettes tartott, azt hiszem, a misét. Mondta, hogy ki kell szeretni a másikban a rossz tulajdonságokat. Én meg eddig az összes terápián azt, ugye ott az mondjuk inkább ez a konfrontatív, az a megmondjuk, hogy kinek mi így a gondja, és én nem nagyon hittem el, hogy ez működhet. Szóval mondom, hogyha az az ő munkája, nem csinálja meg, oda megyek én megcsinálom, attól nekem lesz jó. Hát attól neki lesz jó, nem nekem. De aztán kipróbáltam, és működik. Hónapok kellettek ehhez, hogy ezt tudjak ebbe hinni, meg ott vannak a misszionáriusok, ők ugye mondtad, hogy Dél-Amerikából jöttek, és ugye mindig mondták, hogy nyitott a szíved, és mert mondtam, persze, hogy nyitott, már akkor békén vagynak, aztán nem nyitott, egyébként tényleg ebben a dolog, hogy ez működik, de kipróbáltam, és működik. Én Budapesten nőttem fel, meg ott is, ott születtem, meg ott is nőttem fel, úgyhogy ugye itt meg vannak állatok, van veteményes, és nekem ez nagyon nagy újdonság volt. Emlékszem, amikor először forgattam a tojásokat a keltetőbe, és akkor ki kell belőle egy kis csibet. Persze ez nem olyan szenzáció, de nekem az volt, így megélnem ezt a dolgot, úgyhogy utána vittem, hogy a kezembe őket betettem, szóval hogy gondoskodni másokra egyébként, ez szerintem nagyon fontos. A másik, hogy ugye elkezdett érdekelni jobban is így a vallás. Minden héten van nekünk szentségimádás. Én nem tudtam ezt, hogy miről szól. Én azt hittem, a szobrot nézik az emberek. Ugye a monstrancia ki van a tévén, azt hittem, hogy azt nézik, hogy azt kell nézni. Azt nem tudtam, hogy ebben Jézus van benne. És emlékszem a legelsőre, ezt csak úgy elmondom át, hogy érdekel. Én éreztem, mintha valami közeledne felém. De nem tudtam, és a Doma mondta utána, hogy abban benne van Krisztus teste. Szóval ez kicsit ilyen, szerintem elsőre az úgy lehetődött, hogy én nagyon sokszor egyébként racionalizálni próbálom, sőt, inkább kételkedni így a Szentírásból is, mikor így olvasom, hogy ez kitalálhatta ki, hogy lehetett meg ilyesmi, de hogy aztán Isten mindig bebizonyítja, hogy ez, hogy létezik. Úgyhogy nekem az is tök nagy élmény, hogy szoktam ministrálni, és akkor mindig beöltözni, az atya megmutatta, hogy kell meghúzni azt a, a derekamra, és ezeket ilyen tök várom ezeket, meg csengetni, akkor ugye odaadni neki a kelyhet. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat segít, mert hogy tényleg egyébként a többi rehabilitációs képest, annyira nem akarok hasonlítgatni, csak az, hogy ilyen viszonyítás alapként, ez inkább egy nagyon hosszú lelki gyakorlat. Mert hogy én tényleg abban jöttem, hogy nagyon magányos voltam. Vágytam, volt bennem egy vágyakozás egy közösségre, vagy arra, hogy ne legyek egyedül, csak már annyira tényleg antiszociális volt az életem, hogy már nem is tudtam elképzelni, hogy emberek között legyek, de vágytam erre. És ugye itt azért a test, sok test, tizen vagyunk benne testvérek, akik így együtt élünk. Már nem is tudom, miből kezdtem el?
Hogy vágytál egy közösségre.
Ja, igen, az igen. Úgyhogy, de előtte még voltam én. Na mindegy, szóval így ja, sok mindent lehet megtapasztalni ott bent. Ja igen, az, hogy inkább ez egy ilyen hosszú lelki gyakorlat. Szóval, hogy én ugye abban a magányosságban, ugye ott nem voltam magányos, de én nagyon magányosnak éreztem magamat. És ugye, viszont hogyha Istennel vagyok, akkor bármilyen helyzetben nem kell, hogy egyedül legyek. Szóval olyan helyzet nincsen, hogy Istennel lenne velem. Ez most ilyen nagyon egyszerűnek az, de egyébként szerintem tök bonyolult. Na, úgyhogy ezt is ott sikerült megtapasztalnom. Mert hogy ugye vannak ezek az aminoalkoholisták, meg ezek, és hogy így fel azt gondolodat, stb. De hogy nem biztos, hogy ráér. Isten biztos, hogy ráér. Úgyhogy én ezt tapasztaltam. Most megint készülök, én már háromszor elkezdtem azt a katekézist, de egyszer sem fejeztem be. Mindig egy évezek csináltam, aztán elcsúszott a dolog. Most az atya felkészített, úgyhogy most tök jó, mert tök várom legyek elsőváldozó, meg bérmálkozó. Úgyhogy ezt is egyébként így a fazendának köszönhetem, hogy oda eljutottam. Meg hát tényleg a legfontosabb, és ez is nagyon ilyen sablonnak tűnt nekem is ez a szeretet, amit így mondtam, hogy tényleg kiszeretni. De hogyha jót teszel a másikkal, neked tényleg jobb lesz. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Én elkezdtem bent olvasni a Szentírást, pedig az elejétől haladva, hogy úgy jobban talán értető legyen. Én most majdnem befejeztem egyébként ijedetlen, nem gondoltam, hogy őt tudnak volt ez lehetséges. Meg hogy egyen, meg hogy le fog kötni, arra sem gondolom egyébként, és most azt szoktam bármilyen legjobb, hogy tudjam olvasni. Szóval nagyon sok kérdés van bennem, és hogy ezek a kérdések vannak olyan, mint a Isten nekem írná azokat oda, de hát nyilván mindenkinek odaírta, és hogy akkor ezekben, amikor kicsit kételkedem, akkor megerősíti ezt a dolgot bennem. És hogy ez egy nagyon hosszú tényleg lelki gyakorlat, én azt teszem észre inkább. Én annyira azért nem szeretek, mert vannak testvérek, akik is jobban leszoktam menni be a drogozásba, szerintem 20 év alatt mindenki el tudja képzelni, hogy kb. Ez mivel járt. Úgyhogy egy érdekel, én ezt sem mondom, de én inkább az új emberről szeretek beszélni, az új emberről. Köszönöm.
Köszönöm. Igen, tehát azért kértem meg a világtársaságot, hogy lássátok egy gyakorlatban, hogy néz ki, mert én most levezettem ugye, hogy hogyan kezdődött, de nyilván mindenkinek megvan a saját útja, és azért egy csomó felfedezés, amit most mondott, ezért is nem akartam nagyon kitérni a részletekre, mert elmondta ő a saját tapasztalatából, tehát mindenkinek ezt saját magának kell megtapasztalnia szerintem elsősorban, hogyha rálép erre az útra. És hát Hogyha egy kicsit összefoglalom én is akkor az én történetemet, mert szerintem az is lehet, hogy át tud adni valamit nektek. Én 7 évvel ezelőtt nagyon kerestem a hivatásom, de nekem nem volt ez meg, hogy én akkor most orvos leszek, vagy matematikus. Én érettség után csak azért jelentkeztem egy szakra, mert hogy kevés pont kellett hozzá, és ugye elkezdjek egyetemre járni az egyetemi élet miatt, hogy ott bulizunk, megismerjem az egyetemi életet, de egy év után azt mondtam, hogy ez elég volt, mert egész évet kipuskáztam tulajdonképpen, és aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme, tehát nagyon üres voltam. És utána jött egy év, amikor dolgoztam, viszont közben pedig volt bennem egy hivatáskrízis, mert ugye az emberben benne van az, hogy egy életünk van, és hogy mire hív a Jóisten. Tehát velem ez mindig bennem volt, én nem voltam olyan közel akkor még így a Jóistenhez, tehát nem nagyon mentem vasárnaponként misére, de azt tudtam, hogy van egy út, amire hív, és ez mindenkinek van. És akkor láttam egy közösséget, ugyanúgy brazil közösség, mint nem a Fazenda volt, de egy ilyen katolikus közösség, nem sokszor jártam náluk egyszer, mert anyukám azt mondta, hogy csak akkor mehetek ki Olaszországba a barátomhoz, hogyha elmegyek a táborukba, úgyhogy el kellett menjek, és akkor ott találkoztam, és nagyon lelkesek voltak, és mondtam nekik, hogy jó, akkor hagyj menjek ki egy évre a közösségükkel, én akkor Olaszországba akartam menni, mert nagyon szeretem Olaszországot most is, és hogy ott akkor meg adok egy évet Istennek, hogy mutassa meg, hogy mit akar tőlem. Tehát ez ilyen kicsit ilyen, mint egy biznisz, hogy akkor adok egy évet, és akkor Isten megmutatja, hogy tehát én elég konkrét dolgokat ajánlottam fel. És akkor azt mondta nekem először a Salom, hogy akkor nem Olaszországba megyek, hanem Németországba. És ugye az már nekem valami egy csalódás volt, hogy hú, akkor most kimegyek oda, mert Németország a számomra elég unalmas országnak tűnt. És akkor voltam friss jogs, és bennem volt, hogy jó, de akkor legalább hagy vezessek sokat, mert az apukám nem hagyta, hogy vezessem a kocsát, hogy nagyon széttörjem. És akkor megérkeztem, akkor a közösség se akarta hagyni, viszont ott volt Páter Paulus, egy atya, akinek a rendőrség elvette a jogsát, mert túl gyorsan hajtott, és akkor kellett neki egy sofőr, neki meg már volt elég nagy Isten hite, úgyhogy hagyta, hogy én vezessek neki. És minden héten mentünk így Németországba, tulajdonképpen kiderült utána, hogy ő Freihansnak, akiről meséltem, az alapítónak az ikertestvér, tehát ugyanúgy néznek ki egyébként, a hasuk is ugyanakkora, és tehát nagyon sok helyre jártunk, akkor mentem, főleg idős asszonyokat látogattunk meg, és akkor mindig kapta a vastag borítékokat az idős asszonyoktól, hogy ő építette ki a fazendákat Európa meg Afrikába, és akkor nekem meg kell tennem a sütiket, amiket csinálta, úgyhogy jó dolgom volt, és láttam, hogy elküldi ezeket a pénzeket Afrikába, és mindig mutogatta, hogy akkor ez épült, ez az iskola épült fel, akkor felépítettünk nem tudom hány házat a cunami után, és mutogatta, hogy és láttam, hogy hogy éli meg egy hiteles atya a hivatását. Tehát nekem a számon nagyon hiteles lett a Páter Paulusnak az egész működése. De én mindig nem tudtam, mit akarok csinálni, és akkor így év végén így azért gondolkoztam, hogy most megyek meg én egyetemre, most megint csináljam ezt a körforgást. És akkor így oda hívott magához, és azt mondja, hogy nem akarsz eljönni velem Brazíliába? És akkor mondtam neki, hogy nincs jobb dolgom, úgyhogy megyek, persze. és akkor így mentünk ki egy 7 évvel ezelőtt Brazíliába, a Páter Paulusszal, és hát onnantól kezdve én igazából úgy belementem ebbe a fazendás életbe, tehát engem oda bedobtak rögtön ugye mi önkéntesek, vagy akik önkéntesként mennek, ugye nekünk is rengeteg problémánk van, tehát nekem is volt egy csomó függőségem a pornográfiától kezdve, hát én is cigiztem igazából, meg bármi más mondhatnék, tehát hogy én is próbáltam kitölteni bizonyos dolgokkal azt az ürességet, ami úgy volt benne, amivel nem Istennel töltöttem ki, hanem kerestem más dolgokat. És akkor én is ugyanúgy voltam egy évig, mint a gyógyuló, tehát velük együtt voltam egy szobában, nem volt telefonom, ugyanúgy csináltam ott Brazíliában, annyi, nem beszéltem portugálul az elején, és akkor ott tanultam meg, úgy, mint egy kisgyermek, amikor így felnő és hallja a magyar szót, vagy a bármilyen nyelven, ugyanúgy tanultam meg én is portugálul, nem tudtam senkivel sem beszélni különben, hogyha nem tanultam meg, úgyhogy meg kellett tanuljam, és ott láttam azt, hogy a drogosok mennyivel jobban tudnak szeretni, mint ahogy én mondjuk otthon, vagy akár így... tehát mi nem figyelünk oda, vagy én nem figyeltem oda így hétköznapokban arra, hogy most hogy éljem meg az igét, hol tudok szeretni. Voltak dolgok, amik talán automatikusan jöttek, de ez az odafigyelés, amit ott tapasztaltam, hogy mindig azt lesik, hogy akkor hol tudnak szeretni, stb. Ez engem nagyon megfogott ott, és pont olyan emberektől jön ez, akitől az ember abszolút nem várta volna. És nagyon sok volt nekem, viszont nagyon nagy ajándék. És akkor innentől kezdve eldöntöttem, hogy jó, akkor én ezt az utat, ezt folytatom. Kihívtak Észak-Brazíliába, ott egy misszióba, ami azt jelenti, hogy megnyitottunk egy új fazendát, tehát nem volt víz azon a területen, semmi, igazából csak áram volt, meg egy ilyen viskó, ahol előtte megöltek egy embert, tehát ott volt egy gyilkosság, és akkor adták oda a fazendának ezt a területet, hogy akkor mi építsünk rajta egy fazendát, és akkor tehát ott élt, és akkor ott voltam 10 másik ilyen misszionáriussal. Hát ők is olyanok voltak, hogy igazából gyógyulásból jöttek, tehát voltak 8-9 hónapja volt benne a fazendában, és oda küldték, hogy akkor csináljuk ezt a missziót így közösen, és ilyen vödörből fürödtünk. Ugye előkészítettük a terepet a fazendának, tehát kivágtuk ott a fákat, a füvet leszedtük, ugye rengeteg kígyó volt, meg minden, akkor ekkora pókok. Tehát Észak-Brazília az az elég kemény világ, és nagyon megtetszett az is, tehát ilyen nagy kaland volt. Az első két hét az nehéz volt, mert kiszakadtam ugye a központi fazendából, ott volt Freyhans, tudtam vele németül beszélni, ott már így senkivel nem tudtam. Úgyhogy sok tapasztalatot szereztem igazából az igével és a Jóistennel, és akkor eldöntöttem, hogy maradok, és meghívtak egy missziós iskolába, oda a Brazíliába. És akkor igazából a missziós suli, hát után volt az, hogy kimegyek Amerikába, de akkor hívott a püspök atya ide, de az a baj, hogy nagyon sok mindent tudnék mondani, hogy a gondviselés az, hogy illegálisan voltam ki Brazíliában. Tehát nekem nem lett vízumom, mert mindig elkezdtük, aztán soha nem lett vége. És most ott voltam másfél évig, úgyhogy nem volt vízum, tehát bármikor a rendőrség visszaküldhetett volna Európába. Viszont amikor visszamentem Európába egy nyaralásra, akkor viszont mindig át kell menni a rendőrségen a reptéren, és akkor kaptam egy 2000 eurós büntetést ott. És ugye azután hívtak meg az iskolába, és nagyon érdekes volt, mert szinte mikor elkezdődött az iskola, akkor törölték el, tehát Freyhans szerintem betelefonált a rendőrségre, vagy nem tudom, de hogy akkor eltörölték ezt a 2000 eurót, és egy atya pedig felajánlotta nekem, hogy meg kifizeti a repényemet oda, tehát vissza, és akkor úgy el tudtam kezdeni az iskolát. Tehát nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy az ember imádkozik, rálép az Isten útjára, és Isten tényleg gondoskodik rólunk. Tehát, hogyha azon az úton vagyunk is, elképesztő dolgokat lehet megtapasztalni. Magyarországon is nagyon sokszor megtapasztaljuk az isteni gondviselést. És ezekből a tapasztalatokból az ember felépít egy elég erős hitet, mert ugye a hit az bizonyos szempontból tapasztalatokon alapszik. Tehát, hogy ez fontos. Szóval nekem nagyon, legalábbis elég ilyen földhöz ragadt vagyok. Tehát nekem ez így a nyelvezetem, úgyhogy egy kicsit nekem ez az utam, és hagynék időt a kérdésekre is, mert látom, hogy már lassan 40 perc, nem, meg a végén énekeljünk is szerintem még, hogyha... Mert lehet, hogy vannak dolgok, amiket titeket érdekelnek, és akkor azokat akár Milántól lehet kérdezni.
Uh-huh. Mind a kettőtől kérdeznék, és még kicsit itt a magyar házról, hogy mennyire volt ennek kalandos az építés, gondolom, hogy pókok talán annyira nem voltak, meg hogy ment a beindítás, meg így az építkezés, meg ezek?
Hát igazából a felújítás, mert ugye mi már kaptunk egy hát az a ház, az már megvolt, igaz, jó öreg volt, hát rendszeresen visszajött a WC-ből a dolga, tehát hogy az elején, és akkor nyilván az embernek az elején rengeteg munkába telik, mire elkezd az a hely az rendbe jönni, de mi úgy kezdtük el az egészet, hogy már rögtön az első héten befogadtunk gyógyulót. Tehát az a gyógyuló, az első gyógyuló Tamás, az szinte egy héten ránk jött oda. Tehát még semmi nem volt kész. És akkor így gyógyulókkal együtt építettük ki az egészet, és így talán még szebb, tehát a Tamás el tudja mondani, hogy miket küzdött, ahogy a vizet ki a házból ki kellett lapátolni, meg vödrökkel, meg mindennel. Tehát nagyon kalandos volt igazából. Úgy kaptuk meg a telket, hogy a püspök, hogyha keresett egy telket, nagyon a Kaposvári Egyház megyében, és volt egy német házaspár, aki ezt építette, ezt a telket, elég szép telek egyébként. És meghalt a férj, és a feleség pedig odaadta az önkormányzatnak, és a polgármester az pedig a Bandi volt, egy diákonos és nagyon jó barátja a püspök atyának. És akkor meghalt, hogy a püspök atya keresi a telkeket, akkor azt mondta, hogy fú, itt van a csákányban egy telek, amit szívesen odaad ilyen célra, és így kaptuk meg. Tehát egy hatalmas ház van igazából, gyönyörű nappali, te már voltál ott?
Nem.
Még nem. Majd gyertek el, és hát még kígyó. Tehát ilyen nem olyan nagyon széles, viszont nagyon hosszú. És akkor most már vannak disznók, tehát építettünk egy istállót a disznóknak, akkor rengeteg tyúk van, libák, kakasok, akkor birkák, van a Ninácska, a kiskutyánk, most kecskét ajánlottak fel nekünk, hát mondtam, hogy először megesszük a birkákat, aztán talán elfogadjuk a kecskéket.
Kacsák.
A kacsák. Azokat már levágtuk?
Kettő még van.
Még van kettő. Jó, 10 volt. Tehát igen, ott ezek mi megesszük, amit úgy akik, tehát igen. Te mit tudsz ezt hozzátenni?
Hát én nem voltam ott az elején, úgyhogy ez nekem nehezebb. Bár a disznólag már építettem én is, azt pont azzal kezdtem az első nap, hogy betont kevertem.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ott élnek veletek a gyógyulók, a gyógyulásnak valamelyik fázisában, és azért ugye picit ingoványos tület, hogy benne van az a visszaesésnek a lehetősége.
Hát, és, igen.
Akkor mit csináltok, hogyha... Ha ez megtörténik, elküldítek őket, vagy ez nem jellemző? Nem tudom, érted, amit akarok kérdezni.
Majd a közösségen belül esik vissza?
Ott van a gyógyulók, elhatározza, hogy a drogot abba hagyja, és mégis valamint kerik magán a drogot és folytassa.
Ilyen Brazíliában előfordult, nálunk még nem. Tehát Magyarországon ilyen még nem volt, hogy valaki a fazendán belül drogozott volna. Az, hogy néha tehát Brazíliában már előfordult, hogy valakinek sikerült bevinnie, vagy esetleg dealer tudta, hogy ott van egy fazenda, és akkor azért nagy piac neki, de hogy olyankor, hát olyan kizárás van általában, tehát vagy kizárás, vagy pedig akkor, például hallottam miatt is olyan, tehát ez felelőstől függ alapvetően, de olyan is van, amikor azt mondjuk neki, hogy jó, akkor most előről kezd a gyógyulását. Tehát akkor visszamegyünk, mit tudom, hogy volt 6 hónapja, akkor visszamegyünk nullára. Tehát ilyenek, vagy nem lesz látogatása például. Tehát én ilyenkor nem szeretem rögtön elküldeni. Tehát az ritka. Igen.
De egyébként elég el vagyunk szigetelve, szóval egy kis falu Somogy megyében. És nem járunk ki, hogy egyedül. Abszolút nem járunk ki egyedül. Meg szerintem maga egy közösség ereje, hogyha valaki ezt csinálni akarja, akkor az nem dörtön. Nem kell az egy évet ott tölteni. Bárhova lehet menni.
Nincs is kerültés. Valaki
akkor elmegy. Úgyhogy
nekem van egy kísérője. Kvázi akkor kísérjük
ez
alatt az év alatt,
egy gyógyulás hát igen, tehát van egy az önkéntesek ügye is. Az önkéntesek kísérjük őket, meg ugye az idősebbek. Tehát hogyha mint tudom én, lána tesz 8-9 hónapja, lehet, hogy koordinátor lesz, és akkor ő is részt vesz ebbe a kísérésbe. Igen.
De olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy kimegyek a faluba egy kicsit.
Olyan nincs. Tehát nálunk, igen, nálunk ott kell maradni a területen belül. Tehát nálunk nincs olyan, hogy
egy kis ilyen szervezetesként. Igen, ez a viccel, hogy nem tudom a
család. Igen.
És aki beköltözik, az örökbe ott marad? Nem értem, hogy...
Hogy néz ki a program maga?
Egy éves a program, tehát egy év után kapnak oklevelet, és akkor eldöntheti az egyén, hogy akkor most elmegy kint szerencsét próbálni a világba, vagy pedig visszajön, és akkor önkéntesként marad. Tehát van, aki vissza szokott jönni. Igen.
És ti akik vezetitek? Ti mik vagytok? Mert ilyen civil emberek vagytok, mint?
Hát mi egyházi személyek.
Egyházi személyek?
Hát hivatalosan igen. Tehát én egyházi személy vagyok, meg a Fabricius, meg az Odigo is. Feri még nem. Vele még várunk. Igen, a misszionál. Igen. Tehát ez a hivatalos.
És így lehet családotok, vagy nem?
Lehet. Tehát mi nekünk lehet, a Fabriciónak most van is barátnője, magyar, ő egy brazil misszionárius, úgyhogy ő valószínűleg fog házasodni. Tehát most abban az irányba mennek egyelőre. Igen.
És hozzátok, aki bekerül, az milyen stádiumban már, mint hogy már túl van egy elvonáson, vagy abszolút a kemény elvonás is nálatok van? Vagy ez már egy ilyen utógondozás, mikor fizikailag lehet valaki a szerről.
Hát ez változott, te miért? Te hogy voltál vele?
Hát én egy 4-5 napja nem használtam, amikor bementem. Úgyhogy már... Én opiátokat pont egy éve nem használtam, amikor ide bekerültem. Előtte pont voltam egy másikra van, 4 hónapot, aztán 3 hónapot voltam otthon. Aztán volt egy előbb visszaesésem, és akkor döntöttem, úgyhogy kell még valami, nem megy ez a sztori. És úgyhogy nekem nem volt olyan komoly elvonásom, de 2 hetet szoktál te is kérni, nem?
Szoktam.
Hogy a komolyabb sztoriat menjem le.
Főleg az alkoholistáktól szoktam mindig kérni, hogy menjenek be a pszichiátriára 2 vagy 3 hétre előtte, mert annak olyan testi tünetei vannak, ami akár halállal is végződhet, főleg, hogyha komoly alkoholistáról van szó. Ezt egyébként Záher is mondta, hogy ezért ez a, nem tudom, száraz november, vagy miről mondott, hogy nagyon nehéz ezt egy alkoholistának betartani, mert hogyha nem, egy alkoholista nem, egyik napról a másikra áll le, az nagyon, nagyon veszélyes. Tehát annak komoly következményei lehetnek. A drogosoknál talán ilyen nincs, hogy belehalsz rá van a stöntekbe.
Hát, nincsen, de azért nem kívánni senkinek egy jó elvonást, metadon elvonást. Sincs, hogy aludtam az állítól, hogy felkezdődik egyszer.
Mennyi ideje volt tiszta vagy?
Most 5 hónapja.
5 hónapja?
Mindent. Az utolsó cigit elszívtam az állomáson, mert nem lehet benne cigizni.
Nekem nálam is cigit.
13 év után, attól féltem egyébként, de nevetségesen könnyű volt leszedni a cigit. És nem bánom, hogy ennyi időig dohányoztam.
Nincs cigi, nincs telefon, és csak levelet írhatnak a szülőknek. És harmadik hónaptól van látogatás. Milyennek már volt?
Ilyen kézi levelet.
Aha, kézzel írott.
Kézzel írott, postán feladott levelet.
Igen, igen, igen. Hát már
nincs telefon?
Nincs.
És
semmi sem. Filmet nézünk háromszor egy héten egyet.
Aha.
Egy tematikusat, meg... Nem, akkor négyet. Egy tematikus filmet,
három. Amit ti választottunk
itt, de nyilván nem jöttem be. Drogozás vagy, meg a nők, meg ilyesmi, szóval. Engedj. Egyébként ott van azért van idő, úgymond Istenre. Szóval én egyébként előbb azt tapasztaltam, hogy... Az kell egy szinten, valamilyen szinten magányosnak lenni, hogy igazán meghallod, amit Isten mondani akar neked, vagy amire meg akar hívni. Ezt tényleg így gondolom, szóval az így 5 hónap elzárás, utána elzárás idézőjelben, utána tényleg van erre a lehetőséged. Szentségmondás, rózsafüzér, minden nap a szentmise. Én így nagyon féltem tőlük, főleg a misétől, olyan a régi mód, és utána azt látom a legjobban mindig a miséket, úgyhogy... És ez nagyon kellemes csalódás volt egyébként. A rúzsafüzér, az kellett egy 3 hónap, hogy ne ezzel mondani, hogy legyen nektek. Tehát reggel mondjuk, hogy félig alszunk néha. Úgyhogy az kellett egy 3-3 és fél hónap, miután ugye el tudtam fogadni, hogy ez... Vagy nem is, hogy elfogadni, hanem hogy így meglátom benne a jót is.
Gondolom, van ott a háznál egy saját kápolnátok feltételezni.
Eukarisztiában, így van.
És teljesen önként keresnek titeket fel, vagy így? Is,
hogy akinek szükség
van. Szülői
nyomásra. Hát ez igen, ez változó, tehát azért azt látom, hogy... A Milán például az tök jó volt, mert neki nekem nem telefonált soha anyukája, vagy ilyesmi. Milán volt ez, aki írt, aztán telefonált, az más. De általában a szülők kezdenek el, hogy jó, akkor feleségek is szoktak, akkor barátok, hogy akkor a barátom így meg úgy. És akkor utána van, hogy akkor megkeres minket az, akiről beszélt az illető. És igen, tehát azért nem mindegy, hogy a motiváció az honnan jön. Tehát, hogy el kell, hiszek abban, hogy van, aki el tud jutni addig, esetleg pár hónap után, hogy rájön arra, hogy ez nekem kell, úgy, hogy mondjuk nem úgy jött oda, ezért adunk esélyt, az ilyen, de van, aki nem jut el odáig. Sajnos, és ami nehéz gyógyulni. Igen, van, aki csak azért csinálja, hogy visszakapja a családját, van, aki azért, hogy segítsen neki utána az anyukája, tehát hogy egy különböző motivációk van. Nyilván a legjobb motiváció az, hogyha az ember szeretne új életet kezdeni, tehát belülről jövő. Szerintem Milánnál az volt.
Hát igen, arról elképzelésem sem volt, hogy hogy lesz a jövőben, de azt tudtam, hogy azt az életet már nem akarom. Ez a fájdalmak, szégyenek, kiszolgáltatottság, magány, tényleg ez. Azt tudtam, hogy azt nem akarom, de fogalmam sem volt arról, hogy mi ebből a kiút. Szerintem ez egy kezdésnek pont jó volt egyébként.
És mik a feltételi bejutásnak? Kaposmári egyházmegye a területén kell lakni, hol mennyi évesnek kell lenni?
Mi az itt lakik? Egy perc.
Anyukám.
Anyukám.
Kérek, és nem tudom eljönni. Nem, 2 perc alatt itt. Ez velemben.
Velemben?
Én is laktam. Egyébként én is laktam, mert tudom.
Úgyhogy... Az ország bármelyik pontjáról jöhetnek igazából, annyi, hogy levelet kell írni nekünk a motivációról, tehát hogy tényleg szeretne belépni. Annak, aki szeretne jönni, tehát azt mindenkitől megköveteljük, hogy írjon egy levelet. Van, aki összeszedettebb levelet írt, tök kulturáltat, van, aki két sort, de hogy ezt mindenkinek meg kell írnia, és akkor utána pedig jön egy személyes interjúra, és ott pedig megnézzük együtt, hogy akkor ez most működik-e, vagy nem. Általában meg szoktuk engedni, hogy elkezdje olyankor már egy évet is, akkor ja, egy kicsit így működik. Hát, tehát, hogy sok különböző helyekről tudnak róla, Milán egy nővér által tudott róla.
A felvételről hányan döntöttek te egy szemében, vagy van valami csapatotok, akivel döntitek, hogy kifelállatok?
Hát ott szokott lenni a Fabrizio meg Rodrigo is, hogyha ott hanetett egy együtt. A fazonban mindent együtt döntünk el, tehát én nem dönthetek el valamit például egyedül, mint felelős, hanem meg kell beszélnem az önkéntesekkel. Ja.
Tehát Szlovákiában nem lehetne, csak Magyarországon.
Tessék?
Szlovákiából nem lehetne hozzátok küldeni valakit, hanem csak Magyarország területre.
Lehetne, meg kéne oldani a tajkártyát. Az meg lehet oldani, nem?
Az oldható szerintem.
Az oldható.
Tehát az jó, az fontos, hogy legyen tajkártya. Mert hogyha elvisszük orvoshoz, stb. Akkor kell, igen, tehát meg kéne oldani a tajkártyát, meg... Hát igen, erősnek kell lenni azért az, hogy olyan messziről, mert nyilván a látogatások se lesznek akkor olyanok, gondolom én. Tehát nem ez.
Mi egyháza messze van, mint mondjuk Nyugat-Szlovákia, ahol a magyarok felejjel. Tehát, hogy igen. Távolságban 2-300 kilométer, az meg Magyarország is össze tud jönni, egy debreceni többet utazik hozzá.
Akkor ja. Igen. Egy jelentkezőnk már volt, de végül nem jött. Egy jelentkezőnk volt felvégül. Igen. Volt egy.
Szerintem a köztudatban be tudjuk dobni ezt a lehetőséget bizonyos csatornákban, hogyha ez működhet. Akár. A másik kérdésem az lenne, hogyha nincs más, bocsánat, hogy valakit lefolytottam. Akkor Tilda terem.
Csak férfiak
vannak? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként, mert igen, ezt néha, tehát ez nagyon fontos része a dolognak. Tehát, hogy nekünk ugye az a célunk, hogy egy női fazenda is Magyarországon, tehát vannak férfi, meg női fazendák. Ugye külön kell választani, mert hogyha együtt lennének, akkor kéne utána egy óvodát is oda nyitni. Hogyha egy külön van a férfi, meg a női fazenda. És a Brazíliában elég sok női fazenda van egyébként. Németországban is van női fazenda. Pont van most egy magyar női gyógyuló ott, aki már 5 hónapja ott tölti a gyógyulását. És Magyarországra azért nincs még, mert nincs egy bátor hölgy, aki ezt elkezdje, tehát várjuk azt a jelentkezőt, aki kimegy majd Brazíliába, befogadja a karizmát, és akkor elhozza ide. Tehát biztos, hogy lenne rá terület, mert elég sok területet ajánlanak fel a püspökatyák, most pont a pécsi püspök, a Székely János ajánlott fel, az nem volt olyan nagy, de a pécsi püspök most elég nagy területet akar nekünk felajánlani, úgy látom, meg felhívtak. És az például egy férfi fazendának tökéletes lenne, és akkor a mostani helyet, amit majd kiépítettük, azt meg átadnánk egy nőinek, mert az nem egy nagyon nagy terület. A nőknek nincs is amúgy szükség egy akkora területre, mint a férfiaknak. Tehát a férfinak ugye nagy a mozgás igénye, vagy nem tudom, tehát a férfi fazendák általában ilyen, nem tudom, van, hogy 300 hektáros fazenda is van. Tehát az egy sziget konkrétan Indonézia, vagy a Fülöp-szigeteken. Meg Brazíliában is vannak ilyen hatalmas őserdők, amiket megkapunk, ilyen részei, őserdő részek. Viszont női fazendában nem kell nagyon nagy, mert a női struktúra az mindig olyan kisebb szokott lenni. És akkor ott úgy vannak együtt, ilyen családiasabb. Igen.
És azt, amit tudok csinálni, hogy aki szenvedélybeteg és drogokat fogyasztott, ott lehetnek székai beütések, székai sérülések. És hát, ezt hogyan lehet ott kezelni, hogyha mit tudom, hogy valami... összeszedett valamilyen pszichai jelenlőségek?
Hát ugye nálunk nincs kizárva a gyógyszer. Tehát hogyha a pszichiáter ad nekünk egy receptet, amire pontosan felírja, hogy hogyan, akkor azt mi kontrollálva nyilván adjuk a fiúknak esténként vagy reggelente, és nyilván megpróbáljuk lecsökkenteni, tehát próbáljuk csökkenteni a gyógyszert. Tehát van, aki elkezdi, és akkor egy 6 hónap múlva már leteszi mondjuk nálunk. Ilyen is volt, de hogy ha valakinek olyan pszichés betegség van, amire muszáj neki gyógyszert szednie, akkor azt igazából mi így engedjük, tehát mi adjuk, tehát nem adjuk neki oda így az egész dobozt, vagy ilyesmi. Ja.
Tehát, hogyha jól értem, akkor a pszichés betegség nem kizáró akadály. Bizonyos szintig,
mert van olyan bipoláritás, hogy most így mondják nekem bipoláris, jó, hát mindenki bipoláris a fazendában, tehát hogy annyiszor látok olyat, hogy egyik pillanatban még ilyen kedve van, aztán a másik pillanatban már tök szar kedve van. Tehát hogy nagyon, ez ilyen nagyon nehéz így, hogy mondjam, bipoláris ez, mert mindenki, aki jön az elején, az is, akire nincs kimondva. Tehát, hogy nem világ, most őszintén. Tehát vannak olyan... Tehát az ilyen például, hogy autizmus vagy ilyesmi, az nyilván nem, tehát az más. De ilyen, hogy bipolaritás, ami szerhasználat miatt alakult ki, az egy idő után elmúlik, tehát mikor az ember kiegyensúlyozottá válik. De ez a világban is, ti is tapasztaltok egy csomó szóját, hogy egyik barátotok egyik pillanatban ilyen, a másik meg olyan. Tehát ilyen van a világ, tehát nekem ezek kicsit úgy egyszerűbben próbálom így kezelni ezt a dolgot, igen.
Meg, hogy azok, akik rehabilitálódnak, az
szoknak erőszakosak.
Mi lenne lehet válaszolni?
Hát előfordul egyébként, szóval vannak azért konfliktusok, de ugye az erőszak az úgy, hát a... Ugye fizikai tetlegesség nem mehet el a dolog, ugye az is kizárással jár egyébként, de előfordul. Nekem például a domában volt egy elég komoly konfliktusom. Ott az nem sok lehet, hogy a lapázott rajta törjönzét. Van ilyen, de hogy meg lehet oldani ezeket, és hát meg ugye maga a karizma, a közösség ereje szerintem nagyon sokat számít. Szóval, hogy szeretnék. Például a mi konfliktusunk után, amin összevesztünk, utána a doma kiment, és azt megcsinálta, amin összevesztünk. Ami az én feladatom lett volna. És ugye ebből én meg ki tudtam azt venni, hogy ugye, ő amit mondott az a atya is, hogy ugye ezt próbálta kiszeretni belőlem, ezt a rossz tulajdonságot. Szóval, hogyha erre mondom azt is, hogy erre te nyitott vagy, nyitott a szíved erre, hogy ezeket befogad, ezt a karizmát, akkor ebből nagyon sokat lehet tanulni, csak azt tényleg nyitottnak kell lenni erre. Úgyhogy ő volt, egyébként a János előbb tudom válaszolni, hogy volt több konfliktusa. Hát vannak egyébként ilyen kisebb surlódások, itt ajtóbecsapás, vagy ilyesmi, de azért ilyen merekedések nem szoktak lenni.
Ja. Drámázni azt szoktak azért. Van, aki kifejezetten hajlamos a drámázásra. Hát van, aki direkt azért csinálja, hogy feltűnést keltsen. Tehát én azt például megfigyeltem, amikor elmegyek nyaralni, akkor úgy nincs nagyon drámázás, mikor visszajövök, akkor csak, hogy nekem megmutassa valaki, elkezdott mindenfélét, azt te is észrevetted azért, előfordul ilyen. Tehát tudni kell azt, hogy mi a manipulációs, úgymond ilyen direkt konfliktus, amire csak feltűnésből csinálják, meg mi az, ami tényleg komoly, aminek van valamilyen, igen.
És az önkéntesek, hogyha valaki meg mondjuk ébredett szándék, hogy önkéntesként nálatok, akkor ott mi a menete, hogy mély víz, vagy képzés, vagy közben, vagy ez hogy néz ki? Aki nem gyógyuló, hanem önkéntesként érkezik.
Hú, hát mély víz, tehát rögtön bocsánat, tehát hogy közösen vagyunk rögtön a gyógyulókkal. Tehát nem, elvesztük a telefonját, ugyanúgy, mint a gyógyuló szinte, nem? Mert önkéntes, ez majdnem ugyanaz a Ferinek is, aki most önkéntes, ő meg is csinálta az egy év gyógyulását, és utána lett önkéntes. Ő neki most csak hétvégén van telefonja. Például. Pedig ez a második éve a fazendában. Ja. Úgyhogy így...
Hány emberre tudnátok jelenleg foglalkozni?
Hát 6. Tehát 6 gyógyuló lehet most, mert mondom, a terület is kicsi, télen meg már így a munka is azért nehéz, így kiad, tehát hogy mindig van munka azért szerencsére, mert vannak barátaink is, akik úgy hívnak, de hogy 6 embernek többet foglalkoztatni már úgy azért nem nagyon lehetne, nem? Azon a területen. Igen.
És te vagy a főnök?
Hát én vagyok a felelős, igen.
És most mennyi gyógyuló van? 6 helyből mennyi van elfoglalva?
Minden 6. És várakozó lista is kemény. Ah. Ja, igen.
Akkor nem egyszerű azért bejutni.
Nem. Most már nem, az elején még egyszerű volt, hogy nem voltunk úgymond ismertek, vagy most sem vagyunk egyébként annyira, tehát most is így ahova megyünk, azt látom, hogy az emberek úgy csodálkoznak, hogy mi ez a fazenda, de most már úgy ismertebbek vagyunk, inkább azt mondanám, bizonyos körökben.
Uh-huh. És akkor nektek egyáltalán nincs a közösségen kívül életetek?
Segítőknek van, gondolom.
Van? Igen. Hát, mit jelent? Tehát, hogy...
Köszönjük a választ!
Az mit jelent, hogy, tehát, hogy ugye, tehát, hogy mondjuk elmegyünk valahova nyaralni,
magán... Nem érsz haza, hogy befejezsz a munkámat, most akkor emeljek haza.
Olyan nincs, nem. Mi ott lakunk?
Vagy moziba, vagy színházba, vagy...
Azt szoktunk. Tehát én például most itt voltam Balatonon egyik barátom múlt héten, és mondta, hogy gyere már találkozzunk, és akkor egyik délután kimentem hozzá, és akkor beszélgettünk, meg ott volt a apuka is, aki a volt főnököm volt, még mielőtt kimentem a fazendába, úgyhogy tök jól beszélgettünk. Meg szoktunk menni, hogy havonta egyszer egy hétvégére, haza szoktam azért menni. Ki kell szervezetni, muszáj.
Meg a Fabricónak is lett egy barátnője, gondolom.
Hát ő havonta, igen. Ő is havonta egyszer találkozik. Most inkább többször is, mert meg ügyeskedik ő is, aztán megmondja, hogy többször találkozzon. De ja, hogy szoktunk menni, de hát ilyen nagyon ilyen hogy minden nap valami program, vagy hogy menjünk minden héten kosarazni, vagy ilyesmi, ilyen nagyon nincsen. Igen. Például nekem a kosár egyébként több jó lenne, hogyha focizni, azt még szoktunk a fiúkkal. Aha.
De ebben a szempontból aztán nagyon hiteles, hogy ők velünk élnek, szóval nem olyan, mint egy másik, amit elszemből bejönnek, ugye elmondják az okosságot, felveszem a fizetést, aztán használják. Szóval ezért nem kapnak fizetést, hanem ugye ezt tényleg csinálják.
Igen.
Nekem ezt például nem tetszett az elején, akkor ezt...
Most már nem?
Megismertelek.
Szlovákiában ez nincsen, ugye?
Tessék?
Szlovákiában nincsen fazenda.
Nincs, Csenákoló van.
És Csehországban?
Csehország...
Hogy akarnak valami?
A takar, van egy cseh atya, a Páder Ján Mikes, ő az én nagyon barátom egy atya Csehországból, és ő szeretne most megnyitni egy cseh fazendát. Tehát most ezen küzd minden, és mindig hívom, meg kicsit így szivatjuk egymást mindig, aztán jókat lehet poénkodni.
És hol itt Csehországban?
Budweiser közelében, vagy Bud... Vagy ilyen?
Budweiser.
Az igen, az. Cseszke. Aha, az a sör, a Budweiser sör. Igen. Annak a közelében. Egy kis faluban. Már voltam nála kétszer is. Ja.
És csak adományomból tartjátok fenn magatokat akkor?
Igen, meg a munkánk. Tehát hogy egy része adomány, és akkor a másik az pedig az, amit dolgozunk. Tehát hogy ezt most kacsák. Például azt megesszük, meg hát ajándékba is szoktuk adni szomszédoknak, tehát így próbáljuk fenntartani a kapcsolatokat így az emberekkel. Elég sok barátunk lett így az utóbbi másfél évben, és azért ők segítenek, hogyha valami van. Tehát nem csak pénzadomány, hanem például az összes táp, vagy ilyesmi, vagy ilyen kukorica, búza, árpa az állatoknak, azt kapjuk. Tehát mi soha nem fizettünk nagyon ezekért. Ja.
Állami támogatás nincs.
Az nincs, állami nincs. Nem is kell.
És aki így kvázi végez nálatok, azok, amit tart, és úgy tűnt, hogy elmegy, azzal itt tartjátok a kapcsolatot, vagy
az
így?
Hát pont tegnap előtt beszéltem a Levivel. Az egyik volt gyógyulónk, aki most Kaposváron dolgozik, és tök jól beszélgettünk, tehát szoktunk így két hetente minimum beszélgetni is. Mondta, hogy most nem tudom hány év után így a fia apunak hívta, pedig ugye ő alkoholista, és akkor a fiával elvesztette a kapcsolatot, és így a fazenában ez egy nagyon nagy fájdalom volt neki, de most úgy látszik, hogy töltenek egy csomó időt együtt, úgyhogy örültem ezeknek a híreknek.
És az egy év elegentő időt neki? Nem nagy a veszély a visszaesésnek egy év után? Mert ezt ugye nyilván lehet, hogy jobb maradnak.
Mi lát? Fú.
Hát én úgy gondolom, hogy ez attól is függ, hogy mennyi időt szántam a magam arra, hogy ezt leromboljam az magára a drogozásra. Én úgy gondolom, hogy nekem szerintem még egyre való szükségem lesz. De ebből egyébként nagyon jó, hogy tényleg 30 országban van, szóval van itt lehetőség. Ja, hogy most tanulok nyelvet is, meg hogy ugye tudjak menni ilyen önkéntesnek. Hát ugye vannak ajánlások, itt a fazendám is, mint mindenhol. Én magam azt hittem, hiszem, hogy azokat követtem, nem volt probléma. Amint azt úgy elengedtem, nem volt fontos, hogy elmenjek Isten tiszteletre, vagy most megyek a misére. Meg ezeket meg akkor nem mondom el rózsafüllét, vagy ilyesmi, szerintem ott kezdődik el a visszaesés ilyenekkel. És utána jut el odáig az adott egyén, hogy... Szóval, ha követed ezeket szerintem, akkor meg lehet, elégnek kell lenni az egyének. Szóval egyébként ez nem olyan kevés idő, de nem is olyan sok. Szóval egy stabilitáshoz szerintem egy 3-4-5 év kell. Ezt nem tudom tapasztalatban, annyit én nem voltam tiszta. Nekem másfél év volt a leghosszabb tiszta időszakom. De van ahol 6 hónap például vannak olyan terápiák, vagy 8. Szóval, hogy Amerikában van az a 28 nap, az kicsit az egyéb úgymond sok. Úgyhogy, de én egyébként tényleg azon, amíg nem dölt el valakiben, hogy ebből elég volt neki, addig tök mennyi időt van ilyen helyeken.
Azt mondom, a Csanákos meséhez ilyen 3-5 évet azért bent vannak a közösséggel, bent lakásban. Meg is Brazíliában azt lehet tudni, milyenek mondjuk a statisztikák így utólag az utáni követés, vagy a gyógyulási arány, vagy a visszaesés.
Hú, hát
a régen volt a működtök
ki. Egyébként az, aki elvégzi, az nem túl erős, tehát hogy az kevesebb, mint 50%, tehát aki bejön mondjuk és elvégzi 12 hónapot, tehát kevesen végzik el, meg nálunk is azért volt, aki feladta, úgyhogy az elhatározás az ott is olyan. Viszont ugye te nyilván az a fontos, hogy aki elvégzi, hogy utána, hogy az, és annál a fazendából egy ilyen, hát elég jó az arány Brazíliában, én úgy tudom, most nem tudok mondani egy pontos százalékot, de ha jól tudom, akkor ilyen, tehát 50% körül vagy a fölött egy talán. Hát a Freyhans ilyesmit mondott nekem, de ez nyilván változik. Tehát régebben például jobb volt a 80-as években, mint most. Tehát mármint az, aki meggyógyult, és a talpon maradt, és a hozzáállás is más volt a 80-as években. Tehát, hogy régen az emberek úgymond egy kicsit úgy erősebbek voltak. Most már az elhatározás meg a döntés az nagyon nehéz a fiataloknál. Azt lát, tyúk így statisztikából is, tehát az, hogy akkor dönt, és akkor ez nem érzelemi döntés, hanem az tényleg egy döntés. Tehát tettben is megnyilvánuló. Igen.
Talán melyik több a visszakozó, több a lehetőség, hozzájutni a dolgokhoz.
Hát a telefon szerintem az alap vagy olyan dolog, amit hogyha az ember nagyon sokat nyomkod napközben, egy kicsit olyan üres lesz után tőle is, és azután hozhat olyan gondolatokat. Tehát, igen. Ez így van.
Mondhatod, hogy missziós iskola.
Mi az a missziós iskola?
Ja, ez van egy, hát én egy olyanban voltam, ami 2-3 év után, önkéntesség után hívnak meg oda téged, hogyha fazendás vagy, és ott 8 hónapig igazából folyamatosan délelőtt tanulunk, tehát jönnek pszichológusok is, így ilyen keresztény pszichológusok, fazendából olyanok, akik például gyógyultak, és akkor ők elmondjanak bizonyos témákat, és akkor vannak ilyen témák, ugye ez végig portugálul volt, úgyhogy nem volt olyan kemény az egészre odafigyelni. Akár volt filozófia, az tök érdekes volt. Volt, hogy színházat csináltunk, vagy ilyesmi ott a és közben pedig ugye, ami nekem úgy jobban ment, az pedig a projektek voltak, hogy voltak olyanok, hogy elmentünk, és akkor eladtunk ilyen ételeket egy bizonyos helyeken ott Brazíliában, akkor templomba mentünk, eladtunk sütiket, kekszeket, és abból jött egy ilyen adomány, tehát megtanultunk konkrétan, hogyan kell adományokat gyűjteni, vagy ennek a technikáját, és akkor ebben nekem sokat segített például ez. Meg az úgy érdekelt is. Ja.
És egy gyógyulók, akkor átkérhetik magukat más fazendaházba, hogyha szeretnék más országba?
Hát egy év után igen, tehát hogyha Milán azt mondja, hogy szeretne önkéntes lenni, de hogy szeretne külföldre menni, ami szerintem tök jó, akkor persze mehet csinálni egy tapasztalatot, összegyűjti a pénzt a repényre, és akkor elmegy valahova, mit tudom én, Afrikába, kitesszük. Ja. Yeah.
Lehet, hogy én hallottam rosszul a legelején azt mondtad, hogy Milánnak hívnak?
Igen, de egyébként András.
Na éppen ezen gondolkoztam egész
végig. Nem, mert András Milán a nevem, csak volt ott egy András, és elkezdtek Milánnak hívni.
Azt hittem, a Milán a keresztneved azért szólítottam.
Sajnáltak ezt,
hogy mindenki Milánnak.
De nem úgy mutatkoztál
be. Nem, Andrásként már 38 év után nehéz úgy bemutatkozni, hogy nem szoktam. Aha. Ez még nem szoktam hozzá.
Már én azon kezdtem gondolkozni, hogy új nevet is kaptok, vagy?
Mint Péter.
Szerintem készen vagyunk, ugye?
Jó, akkor még egy éneket eléneklünk. Szépet.
Rondát szépen valamit előtt.
Bocsánat.
Yeah. nincs.